A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. Vendégem a stúdióban egyrésztről Seres Réka, a Megakrán vezetés támogató és értékesítési menedzsere. Kezdjét csókolom, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
És Vitkovics Péter, a Megakrán felügyelő bizottságának elnöke.
Jó estét kívánok!
Hát jó régen találkoztunk legutóbb, amikor Vitkovics Péterrel beszélgettünk, azt néztük, hogy ez a tőzsdei lét a Megakrán életében mennyire jött be, és ott akkoriban még nagyon az elején voltunk ennek a dolognak. Hát azóta eltelt újabb bő egy év, ráadásul nem is akármilyen év. Úgyhogy most ezzel fogunk kezdeni, hogy ennek az évnek a figyelembevételével, az elmúlt időszak, a tőzsdére lépés, most már kellő rálátással lehet-e mondani, hogy mennyire érte meg, mennyire volt jó ötlet?
A Megakrán nyerté, mint az Xtend piac első kibocsátója 2018 végén lépett a tőzsdére, úgyhogy mondhatom azt, hogy most már két teljes üzleti évet eltöltöttünk tőzsdei vállalatként a tőkepiacon, és pont a 2020-as év, ami ugye a pandémia miatt eléggé terhelt volt negatív hatásokkal, ez egyébként a Megakrán üzleti számain is látszott, azért elsősorban az ügyfelek egy részének bezárása, vagy a gyárbezárások miatt. Szóval összességében mondhatom azt, hogy duplán megérte a tőzsdére lépés. Én azt gondolom, hogy egy vállalat, egy tőzsdei vállalat, és ezt a pandémia bizonyítja, ha szenved is el veszteségeket egy válsághelyzetben, vagy egy ilyen visszaeséses időszakban, akkor is sokkal könnyebben tudja ezeket az időszakokat átvészelni. Részben azért, mert sokkal szervezettebben működik, részben azért, mert sokkal jobb a tőkeellátottsága és a pénzügyi helyzete az átlag hasonló típusú, vagy hasonló méretű középvállalkozásokhoz képest. Úgyhogy azt mondhatom, hogy annak ellenére, hogy 2020-ban a Megakrán is könyvelt el visszaesést, árbevétel csökkenést, illetve veszteségeket. Ennek ellenére köszönjük szépen, jól vagyunk. Például az eddigi időszak, vagy az elmúlt évek legnagyobb értékű eszközfejlesztését és beruházását tudtuk végrehajtani 2020-ban.
Egyébként ez már egy korábbi történet, csak 2020-ban érkezett meg ez a különleges beltérben, tiszta beltérben is használható darurendszer. Ugye erről van szó, vagy emelőgép?
Részben igen, de részben nem. A beruházások egyrésztről a korábbi években megkezdett folyamatnak a befejezését is jelentették. Másrészt ugye 2020-ban többek között a válság hatására egyedi támogatásokat hirdetett meg a kormány, amelyből a Megakrán NRT is tudott igénybe venni különböző visszanemtérítendő forrásokat, amelynek segítségével olyan eszközöket is tudtunk vásárolni, amik korábban még nem volt a vállalat portfóliójában, palettájában, és ezzel tulajdonképpen a szolgáltatási kör megtámogatása fog emelkedni, javulni, illetve olyan speciális, további speciális géptelepítési szolgáltatásokat tud majd nyújtani a vállalat, amiben szerintem lassan nem csak Magyarországon, de már a közép-európai régióban is egyedülálló lesz.
Ez egyébként azért izgalmas, mert és akkor szerintem Réka is azért kapcsolódjon be a történetben, hogy most ezt az időszakot mindenki úgy éli meg, hogy bizonytalanság van itt, akármelyik piacon nézzük. Nem feltétlenül a saját működése, hanem a partnerek működéséből még nem nagyon érzik a különböző vállalatok vezetői, hogy mi felé fog nyitni a piac. Ezek szerint akkor ez az előre menekülésnek egy nagyon jó formája, hogy akkor lesz még egy szolgáltatás, valami csak lesz a piacon, vagy azért ennél tudatosabb ez a tervezés.
Én azt gondolom, hogy a tervezés az annál sokkal tudatosabban történt. Tudni kell rólunk, hogy mi a kollégákkal folyamatosan kutatjuk a piaci igényeket. Ez van, hogy olyan irányban mozdítja el a különböző beruházási döntéseket, hogy már meglévő gépekből akár kell több darabot beszerezni, mert azt látjuk, hogy ebben a kategóriában magasabb a kereslet, és ennek érdekében bővíteni kell, illetve folyamatosan figyeljük, hogy mik azok a szolgáltatások, illetve eszközigények, amik jelentkeznek a piacról. Még jelenleg nem áll rendelkezésre az eszközparkunkban, viszont azt látjuk, hogy egy fejlődési pont lehet, vagy egy olyan szolgáltatást tudunk ezáltal nyújtani mind a hazai, mind regionális szinten nemzetközi piacon, ami egyedülálló, amivel olyan problémákat tudunk megoldani, amire eddig nem volt lehetőség, mind a mellett, hogy egy növekedési pontja lehet a vállalatnak.
Erről egyébként lehet beszélni, hogy mit látnak most a piacon, hogy egyrészt a külföld az sokkal hangsúlyosabb lesz a jövőben, ezt már érzik, vagy ez amúgy is a nyitás iránya volt, tehát attól lesz hangsúlyosabb, hogy most nagyobb erővel koncentrálnak a külföldi piacok felé.
Nekem az a véleményem, illetve a várakozásom a jövőre nézve inkább azt mondanám, hogy a válság és ez a pandémia rávilágított arra, hogy a feldolgozóipar, de különösen a járműiparnak a függősége az ellátási lánc import szükséglete miatt eléggé magas, amit valószínűleg ezt a kockázatot a jövőben, és akkor itt most közép és hosszú távon gondolom, valószínűleg csökkenteni kell. Ami jelentheti azt, hogy akár Magyarország területén belül, vagy akár a környező országokban újabb beruházások indulnak, mi azt gondoljuk, és az új fejlesztéseinknek köszönhetően részt tudnánk venni, illetve támogatni tudnánk ezeket a beruházásokat a szolgáltatás portfóliónkkal, úgyhogy ez az egyik jövőbeni várakozásunk, és ezt támasztja alá, hogy a Magyar Nemzeti Bank is közzétette, hogy körülbelül egy 21-es évre egy 4-6%-os gazdasági növekedést, a 22-es évre meg további 6-7%-os növekedést várnának, mindamellett, hogy a beruházási ráta is kedvezően alakult. Még 2020-ban is azért az építőipari beruházások jellemzően nem szenvedtek akkora visszaesést, mint a feldolgozóipar, meg az ipari szektor.
Pont erre készültem is, hogy ezt meg fogom kérdezni, hogy ezt Vitkovics Péter is mondta, hogy az a 2020 nem sikerült túl jól. És ugye, amikor korábban beszélgettünk, arról volt szó, hogy hát az építőipar az egy bizonytalan üzlet, éppen ezért nem is annyira hangsúlyos az üzletpolitikában, sőt, ha lehet, akkor inkább a termelőüzemekre koncentrálnak. Az idei fejlesztések talán ezt diverzifikálják most jobban, mert látszik, hogy az építőipar mégsem annyira rossz bizniszt.
Én másképp fogalmaznék, és kiegészítve egy kicsit azt, amit a Réka említett az előbb, a 2020-as évben a gyártóipar, értendő ezzel a akár feldolgozóipar, autóipar, gépipar, elektronika, stb. Elsősorban kivártak, illetve kivárásra játszottak, és ez azt jelentette, hogy nagyon sok folyamatban lévő fejlesztést, beruházást, valamilyen változtatást, ami a gyártókapacitásokat érintette, ezeket halasztották, szinte, hogy a tőzsdei nyelven úgy mondhatnánk, hogy oldalazó mozgást végeztek a vállalatok, szó szerint, gyakorlatilag arra vártak, hogy mikor ér véget a pandémia, mikor lehet a termelőkapacitásokat újraindítani, illetve, ahogy Réka is fogalmazott, az ellátási láncokban milyen változások történnek, és hogyan kell ezeket átalakítani. Én azt gondolom, és azt látom a piacon ma már, hogy kezdenek ezek a döntések megérni a vállalatok fejében, és vagy jobbra, vagy balra, de egyáltalán elindulnak a fejlesztések kapcsán. Van, aki például közelebb költözteti a beszállítóit, és rövidíti az ellátási láncokat, van, aki ugyanazt a termelő kapacitást indítja újra, vagy kezdi el kibővíteni, ami a korábbiakban volt. Teljesen mindegy, számunkra a lényeg az, hogy a döntések szülessenek meg, és induljanak el beruházások. Úgyhogy az, hogy a feldolgozóipar, vagy a gyáripar átmenetileg visszaesett 2020-ban, az valóban úgy érzem, hogy egy átmeneti döntés. Hosszú távon továbbra is a termelőipar lesz inkább a húzó ágazat a gazdaságban, bár az építőipar tökéletesen jó volt arra, hogy segített átvészelni ezt az időszakot.
És egyébként a fejlesztésekben most mennyire hangsúlyos, akár az új gépbeszerzésekben kifejezetten az építőiparhoz kapcsolódó felszerelések fejlesztése.
Ugye alapvetően az fontos tudni, hogy ezek az eszközök és az új fejlesztéseink is, amik egyébként 1,581 milliárd forint értékben sikerült végrehajtani a tavalyi év során. Ugye nyilván Péter említette, ez egyrészt egy korábban megkezdett pályázat zárása volt, illetve egészen pontosan a versenyképesség növelő támogatás, amit ugye a vállalatok megsegítésére hozott a kormány és a külügyminisztérium közösen. Ez tette lehetővé, hogy már egy régóta tervezett, és pontosan egy egyedi piaci igénynek megfelelő eszközcsomagot tudtunk beszerezni a tavalyi évben. Mindamellett, hogy ezek az eszközök jelenleg tudják támogatni az építőipari beruházásokat, ugyanezek az eszközök egyébként alkalmasak arra, akár egy időben. Én nem mindig választom el a két iparágat, hiszen ha egy zöldmezős beruházásról beszélünk, ahol majd egy gyártóüzem fog működni, ugye ott a munkálatok nyilván egy klasszikus építőipari folyamattal kezdődnek. Én úgy szeretem fogalmazni, hogy gyakorlatilag egy egész projekt életciklust képesek vagyunk végig vezetni a partnereinkkel, nyilván az építőipari kivitelezésektől egészen a gyártóüzem indulásáig és beüzemeléséig. Tehát, hogy ezek az eszközök mind a két szektor tudják támogatni, és tulajdonképpen hogy mennyire tudatos a döntés, én azt gondolom, hogy itt vissza tudunk arra csatolni, hogy igen az. Tehát, hogy nyilván az, hogy diverzifikálni tudjuk a portfóliónkat, az különösen a tavalyi évben egy nagy segítség volt, ahol a vállalat küldetés az gyakorlatilag a munkatársaink megóvása és a szervezet megóvása volt annak érdekében, hogy majd reméljük, hogy a meginduló és megnövekedő keresletet minél hatékonyabban tudjuk szolgálni. Ugye ebből látszik az, hogy a jelentésekben is, hogy a működési költségek egyik legnagyobb része a bérköltség, ami ennek ellenére, hogy egy jelentős visszaesés volt nem csak nálunk, hanem a piacon, nem csökken, de ez annak érdekében volt, hogy a szervezetet biztonságban tudjuk és meg tudjuk tartani.
Szerintem itt ragadjunk is le egy kicsit, mert azt gondolom, ez egy fontos, egyrészt szemléletileg fontos, másrészt pedig szerintem ez egy versenyképességi gondolat is. Mert hogy korábban beszélgettünk arról, hogy azért nem egyszerű a legmegbízhatóbb, legjobban felkészült munkatársakat megszerezni a piacról akkor, amikor dübörög az iparág. Amikor a konkurenciának is jó, mindenkinek jól megy, és mindenki tud rendesen fizetni, és úgy érezheti mindenki a saját helyén, hogy rendben van. És talán ezek a nehezebb időpontok azok, vagy időszakok azok, amikor felértékelődik a vállalat a munkatársak felé is, és talán egy kicsit az, aki, bár erről is beszélgettünk korábban, hogy azért mindent megtett a Megakrán korábban is, hogy a munkatársai kivételesnek érezhessék magukat, különösen legjobbak a vállalaton belül, de hogy talán most még inkább ennek híre megy, és ezt gondolom ebben benne van az is, hogy a későbbi fejlesztésekhez is szükség lesz újabb és újabb munkatársakra.
Ugye anno, amikor a Megakrán vállalatfejlesztése elindult, és tőzsdeképessé tettük a vállalatot, még a tőzsdei bevezetést megelőzően, annak az egyik legfontosabb elem az a szervezet építése, a szervezet fejlesztése volt. Nem csak egy hatékonyan és jól működő menedzsmentnek a felállítása, hanem egy olyan komplex szervezeti struktúra, ahol valóban minden munkatárs nem csak hogy jól érzi magát, de megbecsültnek is érzi magát, részben anyagilag, részben pedig a munkakörülményeit tekintve. Egy ilyen szervezetnek a felépítése és az oda tartozó megfelelő munkatársak kiválasztása, betanítása, képzése az alapvetően is sok pénzbe kerül, ez egy komoly befektetés. Én hiszek abban, hogy egy átmeneti visszaesés időszakára nem ezt a költségtényezőt kell először visszavágni, már csak azért sem, mert hogyha újraindul a gazdaság, vagy újra felpörög a kereslet, akkor ugyanezeknek a munkatársaknak a pótlása jóval többe kerülne, mint az átmeneti finanszírozása a megtartásuknak, még akkor is, hogyha ők mondjuk kényszerszabadságon vannak, vagy éppen olyan háttérmunkát, belső munkákat végeznek, ami közvetlen árbevételt vagy profitot nem termel a vállalat számára. A Megakrán menedzsment igazgatóságának ez volt az első számú döntése még 2020 tavaszán, amikor ugye az első lezárások bejöttek Magyarországon, hogy a munkavállalói létszámot nem kívánja csökkenteni, megtalálja azt az alternatív tevékenységet addig a munkatársaknak, amíg nem tudnak az ügyfeleknél dolgozni, amivel kitölthetik a munkaidejüket, illetve amivel úgy érezhetik, hogy megszolgálják azt a fizetést, amit kapnak, de a munkavállalói létszámot nem csökkentette, ellenben viszont olyan képzéseket indítottunk el vállalaton belül, ami lehetővé tette például a portfóliónak a bővítését, újabb szolgáltatási köröknek a kialakítását, pont azért, hogy ugyan diverzifikálható a tevékenység, de ugyanakkor komplexebbé is váljon a vállalat tevékenysége, ahogy Réka említette, gyakorlatilag a beruházásoknál ma már a gyárépítéstől a gyáraknak az üzembehelyezéséig, a gépsorok telepítéséig komplex projekteket tudunk végrehajtani.
Megelőzte a kérdésemet, pont erre akartam kitérni, hogy mennyire volt része ennek az egyéb feladatok megtalálásának a képzés és az átképzés, továbbképzés. Mert akkor ezek szerint az új beszerzett gépekre nem is kellenek új munkatársak, hiszen egy ember akár többet is tud kezelni. Ez a terv, vagy pedig azért benne van ebben a gondolatban akár a szervezet tovább fejlesztése, és hogyha a piac egy kicsit lanyhában mozog, akkor valószínűleg könnyebb megtalálni az új munkatársakat is.
Alapvetően folyamatosan képezzük a kollégáinkat. így általában azt mondom, hogy a gépkezelői állomány szinte bármely gépünket tudja kezelni. Ennek megfelelően nyilván, hogy a humán erőforrást is hatékonyan tudjuk kezelni és elosztani a feladatok között. Úgyhogy pontosan, ahogy Péter is mondta, már úgy építettük fel magát a szervezetet egy olyan optimális szintre, hogy az új gépek érkezésével, illetve nagy reménységeink alapján mondjuk az ipari volumen növekedéssel, illetve majd az új nyitási lehetőségekkel megnövekedett keresletet is le tudjuk a jelenlegi szervezettel kezelni. Természetesen majd a jövőben mi se látunk, hogy ez milyen jellegű növekedés, vagy adott esetben további szervezetfejlesztést igénye lesz, ma még nem látjuk, de arra számítunk, hogy a jelenlegi állományunkkal képesünk leszünk a piaci keresletnek megfelelni.
Ugye az iparágat mennyire rángatta meg ez az egy másfél év?
Attól függ. Az iparágnak vannak különböző szereplői, picitől a nagyig, és elsősorban azokat a cégeket rángatta meg kevésbé a válság, akik a korábbiakban kizárólag az építőipar felé fordultak. Ugye a daruzásnak ez az egyik fő felvevő piaca. Az más kérdés, hogy őket is érintette árbevétel csökkenés tekintve, ugyanis 2020-ban, amit leginkább lehetett a piacon látni, az nem a megrendelés állománynak a jelentős csökkenése, hanem a vállalási áraknak a jelentős csökkenése, és itt szenvedte el az iparág a legnagyobb visszaesést. Aki dolgozott, ők is jóval olcsóbban dolgoztak. Ez picit azért is lehetett persze, mert a megrendelők kihasználva azt, hogy bizonyos szegmensekből kapacitások szabadulnak fel, értelemszerűen ezt kihasználták, és azonnal árversenybe vitték a szolgáltatókat, de talán ebben a szolgáltatók is valamennyire hibásak, konkrétan azzal, és ilyen értelemben a magyar vállalati kultúra, hogyha egy picit erre ki lehet tekinteni, főleg a KKV-k terén, nem jó még, nem egészséges. Sok vállalkozónál látjuk azt, vagy látom én is azt változásmenedzserként, hogy azt az engedmény csomagot, amit például a válság alatt bevezetett a kormányzat, ilyen ezek közül például a hitelmoratórium, illetve az adósság elengedés vagy halasztás, azt gyakorlatilag arra használták fel, hogy egyértelműen költséget csökkentsenek, illetve árbevétel engedményeket adjanak a megrendelők felé. Ennek lesz egy negatív visszaütése majd akkor, amikor a hitelmoratórium megszűnik, és újra el kell kezdeni törleszteni, mert akkor nehéz lesz ezeket az árakat visszább emelni, de sajnos sok vállalkozó ilyen értelemben csak is kizárólag a mának él, és nem képeznek tartalékokat mondjuk fél év múlva vagy egy év múlva levő időszakokra, amikor a hiteleket újra fizetni kell, és amikor ugye a piacon újra az egészséges árszintet tartani kellene.
Mikor legutóbb beszélgettünk, erről is ejtett szót Vitkovics Péter, és mondta, hogy hosszú távon abban hisznek, hogy a minőség, meg a megbízhatóság, meg a biztonság, és felsorolt egy csomó dolgot, és akkoriban arról mesélt, hogy igazából az iparban vannak olyan megrendelők, akiket az ár érdekli talán a legutoljára, mert olyan értékű berendezéseket kell mondjuk daruval behelyezni, hogy ott a legkisebb tévedés is sokkal többe kerül, mint egy komoly árengedmény. Tehát egyébként most ebben az időszakban ez túl azon, hogy versenyhátrány volt bizonyos helyeken, ahol elvitték az engedményekkel a kisebb munkákat, de gondolom ez a piac az, amelyik nem mozdul erre a vállalási árcsökkenésre, vagy nem vesztettek mondjuk ezáltal ezeken a piacokon pozíciót.
Alapvetően itt azt kell látni, hogy gyakorlatilag nagyon sok olyan tevékenység van a vállalatok életében, amit normál termelési körülmények között kiszerveznek külső szolgáltatóknak. Nekünk is a 20-as évet megelőzően nagyon sok ilyen szolgáltatásunk volt, amiben tudtunk segíteni a partnereinket. Ezek általában tervezhetőek is voltak, hiszen vannak a nyári leállások, különböző karbantartási folyamatok, amikkel tudunk számolni, hogy abban az időszakban milyen kapacitást kell felszabadítanunk annak érdekében, hogy ki tudjuk szolgálni a megrendelőinket. Most gyakorlatilag, mivel a termelés különböző okok miatt visszaesett, ezért képesek voltak arra a nagyvállalatok, hogy ők is a saját belső kapacitásaikat átszervezzék, és adott esetben ellássanak olyan feladatokat, amiket korábban kiszerveztek más vállalatoknak. Tehát részükről azt mondom, hogy a megrendelés visszaesést ebben látnám, és nyilván, mivel bizonytalan ahogyan korábban már említette ön is, hogy bizonytalan világban éltünk, és gyakorlatilag ez még mindig szerintem fokozatosan oldódik, tehát a bizonytalanság a mai napig ott van valahol a levegőben. Nem mernek olyan drasztikus beruházási döntéseket hozni a vállalatok, mint korábban. Vagy amit lehet, és nem a termelést kockáztatja az adott beruházás elhalasztása, azt bizonytalan időre elhalasztották. Reméljük, hogy ha fokozatos enyhítés következik, kezdetben ezek a döntések is változni fognak, és egy kicsit képesek leszünk arra, hogy a korábbi életünkhöz mindannyian, tehát minden vállalat a korábbi életéhez vissza tudjon térni.
Ezen túl pedig egyébként van egy másik várakozás is, például az, hogy bízunk benne, és ezt most már azt mondom, mint tőzsdei vállalat és tőzsdén megjelenő vállalatként mondom, bízunk benne, hogy a versenytársaink közül lesznek olyanok, akik mondjuk a hitelmoratórium lejártát követően, a rossz gazdálkodás következtében egyszerűen kihullanak a piacról, vagy akár felvásárlási célpontok lehetnek számunkra.
Most ez lesz a végszó, meghallgatjuk a híreket, és a hírek után innen folytatjuk beszélgetésünket Seres Rékával, a Megakrán vezetéstámogató és értékesítési menedzserével, és Vitkovics Péterrel, a Megakrán felügyelő bizottságának elnökével. Kérem, akkor is tartsanak velünk.
Hamarosan folytatódik a hét vendége.